Vasárnapon pedig arra emlékezünk, hogy 89 évvel ezelőtt magyar emberek millióit szakították el hazájuktól, megkérdezésük vagy beleegyezésük nélkül fosztották meg őket magyar állampolgárságuktól. 2005. december 5-ei sikertelen népszavazás után sokan látták úgy, hogy ez a nemzet végleg kifordult önmagából. Reményvesztetté, s véglegesen, végletesen megosztottá vált. Ezért adtam a mai igehirdetésem címének is ezt: keresztény remény hirdetése egy reményvesztett és megosztott világban. Ha elolvassuk ezt az igerészt Ezékiel próféta könyvéből, első hallásra talán sokak számára kissé bizarnak is tűnhet az itt olvasott prófétai látomás. Ha azonban megértjük, hogy miről is van itt szó, akkor számunkra is ezen a látomáson keresztül az az örömhír, az a reménység evangéliuma fog felragyogni, ami által erőt kaphatunk megmaradni, erőt kaphatunk és reménységet kaphatunk a mában. Miről is van itt szó? Arról, hogy az Úrnak ószövetségi választott népe hűtlenné vált az ő Istenéhez. A szomszéd népek bálványait kezdte tisztelni, Istenként imádni. Az akkori világ politikai nagyhatalmaihoz fordult Izrael népe segítségért, mert ezekben a nagyhatalmakban jobban bízott, mint saját Istenében. A hitbeli fellazulást pedig mindig követi az erkölcsi romlás, sőt, az üllés, ahogy a történelem során sok nép esetében megtörtént már ez. És Isten hiába küldött prófétákat az ő népéhez, hogy figyelmeztesse őket, hogy bűnbánatra, megtérésre hívják Isten választott népét. A nép nem hallgatott a próféták szavára. Nem vették komolyan az isteni figyelmeztetést. Így aztán bekövetkezett a kilátásba helyezett ítélet. Az egyik akkori nagyhatalom, Babilon, lerohanta Izraelt. Elpusztult a szent város Jeruzsálem, a templom, és a nép színejavát fogságba hurcolták idegen földre. És ott a fogságban aztán úrrá lett az embereken a keserűség, a reményvesztettség. Ez a mondat, amit itt az ígében olvasunk, olyan, mint egy kis ablak, amely bepillantást enged nekünk a fogságba hurcoltak lelkületébe. Így mondogatták maguk között: elszáradtak a csontjaink, elveszett a reménységünk, kivágattatunk. És tudjuk, ha egy fát kivágnak, abból általában élő növény többé nem lesz. A következő évben ez a fa már nem adhat árnyékot, gyümölcsöt nem teremhet. Ennek a kivágattatásnak az érzése vett erőt a babiloni fogságba hurcolt foglyokon. Isten azonban annyira szerette az ő népét, hogy még ott a fogságban is küld prófétát hozzájuk, aki azt az örömhírt hirdeti az ő népe számára, hogy van szabadulás, van reménység még a fogságban élő, reményvesztett nép számára is. Isten a lélek által ad látást az ő népe számára. Így fogalmaztam meg az igének első üzenetét. Isten a lélek által ad látást népe számára. Isten az, aki kezdeményez. Mindaz, amiről a látomásban szó van, belülről jövő kezdeményezés. Isten megy a prófétához, teszi rá a kezét, ő vezeti körös körül a völgyben, amely csontokkal volt tele, ő kérdez, ő parancsol, ő ad kijelentést. Ő tudja, mit akar, és ezért lehetünk tele várakozással és reménységgel. Ezékiel lelki szemei előtt egy völgyet lát, tele szétszórt csontokkal. Mintha egy temetőben járna, ahol elfelejtették elhantolni a holttesteket. A halálnak és a pusztulásnak a képe jelenik itt meg. A választott nép igazi állapotát a lélek által adott látomásból ismeri fel a próféta. Mert a lélek az önismeret lelke, önmagunk felől, az egyházunk felől, nemzetünk felől is igazi látást csak tőle kaphatunk. A körülöttünk végbe menő események értelmét, a történések jelentőségét, és ezek között a mi helyzetünket, a mi saját utunkat is a lélek szerinti látással kell látni. Isten gyógyító munkája tehát ezzel a látással kezdődött Ezékiel korában, és minden megújulás kezdete azóta is Istentől jövő kezdeményezés. És az a vigasztaló, ami számunkra, hogy amint Ezékiel látást kap az ő népe jelene és jövője felől, úgy adja ezt a lélek ma a mi számunkra is, adhatja a látást. A látást, amelyet a próféta kap itt, amely egyrészt nagyon szomorú volt, szomorúbb talán, mint ahogy azt maga a próféta is hitte volna. Másrészt mégis sokkal vigasztalóbb, mint amennyire azt emberileg elképzelni lehetett volna. Egyrészt halálról van itt szó, de másrészt feltámadásról. Egyrészt arról, hogy Isten népe le tud süllyedni a halál mélységébe és sötétségébe, egészen úgy, hogy minden ajtó bezárul fölötte, amely az életre vinné. Sokan úgy látták, Izraelnek többé nincs jövője, nincs reménysége. A sírját ennek a népnek ott Babilonban, a népeknek eme nagy temetőjében fogják megtalálni. De a lélek úgy jelenti ki Istent, mint aki holtakat támaszt föl. És Isten ekkor egy különleges parancsot ad a prófétának. Prófétálj a csontokról, s mondd nekik, ti száras csontok, halljátok az Úr igéjét. Így szól az én Uram az Úr, én lelket adok belétek, és életre fogtok kelni. Inakat adok rátok, húst rakok rátok, beborítalak benneteket bőrrel, aztán lelket adok belétek, hogy életre keljetek. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Kérdezhetnénk, miféle parancs ez? Mit akar az Úr? Hogy ő ezekhez az évtizedek óta kiszáradt, élettelen csontokhoz beszéljen, Ezékiel próféta? Nekik kell prédikálnia. Ő rájuk nézve ígéri az Úr, hogy lelket ad beléjük, talpra fogja állítani őket, és megelvelednek. Ki érti ezt? Isten megkérdezi a prófétát. Emberfia, életre kelnek ezek a csontok? Hatalmas és szívszorongató kérdés ez a mi számunkra is. Vajon életre kelnek-e ezek a csontok? Ezékiel egyszerre csak Isten színe előtt megállva nem tud mást mondani, és abban találja meg a helyes feleletet, hogy így felel, Uram, te tudod. Te tudod, hiszen te vagy az Úr, hiszen számodra nincs lehetetlen. És ott az Isten közelében érti meg Ezékiel próféta is, aki oly sokszor hallhatta honfitársai népe szájából azt a mondatot, hogy elszáradtak csontjaink, elveszett reménységünk, kivágattattunk, hogy éppen ezekről a száraz csontokról most Isten kérdezi, az ő népéről kérdezi, életre kelhetnek-e még ezek? És nem felelhet mást, csak azt, te tudod, Uram. Az emberi akarat, az emberi látás helyett Istenre bízza továbbra is a kezdeményezést, a vezetést, a cselekvést, és ez a döntő. Isten kezére bízni ebben a helyzetben is sorsunkat. Aztán a másik üzenete az igének így fogalmazódott meg számomra. Isten a lélek által reménységet ad az ő népe számára. Isten felel a feltett kérdésre, de az Istentől jövő felelet immár megbízás is egyben. Cselekedni akar, és cselekvésre hív. És nagyon sok múlik azon, hogy készek vagyunk-e engedelmeskedni neki. Úgy, mint Ezékiel is tette. Mert sokkal könnyebb lenne azt mondani, Uram, mi értelme van ennek? Sokszor ott van bennünk is ez a kérdés. Mi értelme van a falaknak, a süket füleknek prédikálni? Mi értelme van még itt bármit is tenni? Ezékiel azonban nem a láthatókra néz, nem arra, amely a nép szava arra az állapotra, hanem Istenre tekint, és a próféta engedelmeskedik Isten szavának. Teszi, amit az Úr mond. Éppen ezért prófétáltam úgy, ahogyan megparancsolta az Úr nekem. És amint prófétálni kezdtem, hirtelen dübörgő hang támadt, a csontok pedig egymáshoz illeszkedtek. Láttam, hogy inak kerültek rájuk, majd hús növekedett, végül bőr borította be őket. A parancs egyben hatalmas ígéret is. Parancs ez a hallásra, az élet, a reménység igéjének meghallására és befogadására. A bizonyságtétel tehát a miénk, a cselekvés pedig Istené. Ezékiel tehát prófétált, és Isten megcselekedte, amit mondott. Az történik, és pontosan úgy történik, ahogyan Isten megmondta. Ezékiel lelki szemei előtt ott áll egy hatalmas sereg, élő emberekből. Nem érti, Isten magyarázza, Izrael népét élve temették el Babilonba, amikor fogságba hurcolták. Elképzelhetetlen volt mindenki számára, hogy onnan valaha is hazakerüljenek. Az meg végképp elképzelhetetlen, hogy az országot majd egyszer még újjá építik, hogy egyszer a templomot is újra felépíthetik. Calvin azt írja, amikor a Babilonba hurcolt zsidók látták, hogy széthullásuk igen hasonló a halálhoz, alig lehetett őket eltéríteni attól a véleménytől, hogy mesének tartsák azt, amit Ezékiel a visszajövetelről jósolt, mivel olybá vették, mintha azt hirdette volna, hogy a rothadt tetemek új életre kelnek. Prófétai üzenet Izrael történetének egyik reménytelenül mély pontján hangzik tehát el. És a válasz ez arra, amit a nép mondogatott. Válasz arra, amit a nép gondolt, hogy elszáradtak csontjaink, elveszett reménységünk, végünk van. Isten pedig azt mondja, hogy nem így lesz. Annak a csüggett népnek, reményvesztett népnek meg kell hallania a reménység szavát a lélek által. A csüggedésnek bizonyára megvoltak az okai is. Belső és külső forrásai voltak. Az egyik ok, a belső forrás, az ő kis hitűségük, a reménytelenség és a feledés, hogy Isten mennyi csodát vitt véghez már az ő népük életében. Mindenről, mintha most elfelejtkeztek volna. Csak lefelé, a körülményekre és magukra néznek, és azt gondolják, végük van. Ebből a helyzetből már nincs szabadulás. De nem csak ők vélekedtek így, ezt mondogatták a népnek a rabtartóik is. Ez volt a csüggedésnek a másik oka, a külső forrás. A rabszolga tartóik, uraik elhitették velük, hogy nincs már reménység, hogy minden elveszett. És sajnos ők ezt el is hitték. Elhitték, hogy ők olyan kicsi és reménytelen nép már, hogy nincs jövőjük. Elhitték magukról ezt a dolgot. Ez a mi magyar népünknek is sajnos egyik súlyos tragédiája, hogy sokan elhitték, kicsik vagyunk, kevesen vagyunk, s hamarosan elsorvadunk és kihalunk. De az, ami az embereknek lehetetlen, pontosan az az Istennek a terve. És ezt a lehetetlenséget kell Ezékielnek hirdetnie népek között. És nyilván lesznek, akik hisznek, és lesznek, akik nem. Ez minden ige hirdetésnél így van. De akik hisznek majd, azok egészen másként fogják tölteni a fogság napjait. Egészen másképpen fognak telni az esztendők, mert azok reménységgel várják majd az Isten ígéreteit, annak beteljesülését, azok másképpen élik meg a fogság idejét is. Akik pedig nem hisznek, azok sajnálják tovább magukat, panaszkodnak, siránkoznak tovább, és szüntelen mondogatják, elszáradtak csontjaink, elveszett reménységünk, kivágattatunk. Ennek a különös prófétai látomásnak az a nagy üzenete, hogy az Isten népének, s nekünk magunknak is végre komolyan kell venni, hogy Istennek nincs lehetetlen. Ő ura a természetnek, mert hogy ő teremtette az eget és a földet. Ura a történelemnek, ura a nagyhatalmaknak, ura a testnek és léleknek, ura életnek és halálnak, élőknek és holtaknak egyaránt. Nincs olyan nyomorúság, amiből Isten ne tudna szabadulást adni, és nincs olyan probléma, amire ne lenne megoldás. Meg kell értenünk, kedves testvéreim, azt, hogy a választott nép nemzeti és lelki újjászületése Isten hatalmas cselekedete volt. Egy nép nemzeti és lelki megújulása, és a mi magyar népünk nemzeti és lelki megújulása is csak Isten lelke által lehetséges. Hogyan végzi ezt az ő sajátosan, kizárólagosan neki lehetséges isteni munkát, ígéjével és szent lelkével? A próféta tehát elkezdi hirdetni Isten szavát, és megmozdulnak a csontok. Aztán a négy égtáj felől fújni kezd a lélek szele, és talpra szökkennek a holtak. Ezen a mai szép vasárnapi Isten tiszteletünkön jó lenne, ha az igéből legalább egyetlen szót a szívünkbe tudnánk zárni. Azt a szót, ami ma nagyon sokakból sajnos hiányzik. Ez a szó a reménység. Itt azt olvassuk, hogy a fogságba vittek, azt mondogatták, elszáradtak csontjaink, elveszett reménységünk, kivágatunk, végünk van. Bizony, ha körbenézünk, sokszor azt látjuk, így gondolkozunk mi is. Különösen, amikor újra és újra át kell élnünk a magunk tehetetlenségét. Amikor látjuk, hogy a fiatalság nagy része milyen erkölcsi romlásban él. Amikor látjuk, hogy szétdarabolt országunk, hitehagyott magyar népünk, milyen nagy lelki sötétségben, elesettségben él. Gazdasági, pénzügyi szempontból, teljesen ki van szolgáltatva a nagyhatalmak játékának. Nemzetünket csak ide-oda dobják, és végül eladják annak, aki többet fizet. Fájnak a nap mint nap tapasztalható szomorú tények a valóságból. Ha szerte nézünk, száraz csontok mindenfelé, úgy, ahogy abban a völgyben, amit Ezékiel látott. De vajon hisszük-e, hogy Isten ma is ugyanaz? Ugyanaz, aki az ő népét onnan Babilonból is visszavitte az ősi földre, aki ennek az ígéretnek minden betűjét pontosan beteljesítette.